Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnának el nem kötelezett és semleges státuszt kell betöltenie, és végre kell hajtania az ország demilitarizálását és nácitlanítását, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az orosz külügyminisztérium vezetőségével tartott megbeszélésen, Moszkva békefeltételeit ismertetve. Putyin szerint minden Oroszország elleni nyugati szankciót fel kell oldani. Emellett, mint mondta, nemzetközi szerződésekben kell lefektetni, hogy a Krím, Szevasztopol, a Donyecki és a Luhanszki régió, valamint Zaporizsia és Herszon megye Oroszországhoz tartozik. Természetesen teljes mértékben biztosítani kell az ukrajnai oroszajkú polgárok jogait, szabadságát és érdekeit, hangoztatta. A migráció kérdésében nem lehet meghátrálni. Magyarország az Európai Unió bíróságának 200 millió eurós, mintegy 80 milliárd forint büntetése ellenére sem fog meghátrálni, és olyan megoldást fog keresni, ami jobban fog fájni Brüsszelnek, mint a bírság Magyarországnak, jelentette ki az igazságügyi miniszter Luxemburgban. Tuzson Bence az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozása szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, a migráció nem a pénzről szól, hanem a jövőnkről, a gyermekeink jövőjéről. Abban a kérdésben tehát, hogy migránsokat beengednek-e Magyarországra, hogy a soros terv szerint feltöltenék migránsokkal Európának ezt a részét, nem engedünk, bármilyen kényszer van rá, húzta le az igazságügyi miniszter. A dél-ukrajnai odesszai régióban szolgáló határőrök feltartóztattak egy teherautót, amelynek pótkocsijában 41 férfit találtak, akik a moldovai határhoz próbáltak eljutni. Azt a nyilvánosságra pénteken Andrei Demchenko, az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője. A járművet a határtól néhány kilométerre állították meg, mondta a szóvivő hozzátéve, hogy nagy valószínűséggel az embercsempészek később kisebb csoportokban készültek ezeket a férfiakat átjuttatni a határon. Elmondta, hogy jelenleg ellenőrzik a szabálysértők személy azonosságát. A határőrök a helyszínre hívták a rendőröket is, hogy a tiltott határátlépés megszervezése miatt eljárást indíthassanak a teherautó sofőrje ellen. Az állami határőrség a honlapján kiadott közleményében hozzátette, hogy a Renault típusú teherautót Novoszelszke település közelében állították meg. Az Odessa megyei Bograd környékén lakó sofőr gabona helyett 41, 18 és 60 év közötti férfit szállította a határa egy pótkocsin. Az utasok a határőrség tájékoztatása szerint Ukrajna több régiójából érkeztek. Emberülés büntette miatt fegyházban letöltendő élet vagy tartó szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki megölte két kiskorú lányát, tartalmazza a fővárosi ítélőtábla pénteki közleménye. Azt írták, a vádlottat a feltételes szabadság kedvezményéből kizárták. A fővárosi törvényszék a pénteken meghozott jogerős ítéletében a cselekmény jogi minősítését pontosította, egyebekben azonban helyben hagyta a 2023. november 23-án kihirdetett tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabó ítéletet, közölték. Bezárja a csíkszeredai gyárát a Lactalis tejfeldolgozó, az üzem mind a 95 munkavállalóját elbocsátják. A csíkszeredai üzem feladatait a Lactalis négy másik romániai üzeme veszi át, írja az Economica.net a vállalat közleménye alapján. A tevékenységünk átszervezése a Lactalis csoport romániai befektetéseinek megszilárdítására és az üzletfejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia része, idézte a hírportál Onur Barimot, a Lactalis Románia vezérigazgatóját. Szombaton nyílik meg ismét a Parajdi sóbánya, miután egy hónapja vízbeszivárgás miatt be kellett zárni a látogatók előtt, és le kellett állítani a termelést is, közölte a turisták körében népszerű székelyföldi létesítmény a közösségi oldalán. Hosszas várakozás után a Parajdi sóbánya újra nyitja kapuit a látogatók számára. A sóbánya 8 és 18 óra között látogatható, az utolsó busz 16:30-kor viszi le a turistákat. Irina Muller, a Román Országos Súlyipari Társaság termelési igazgatója egy román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt időszakban elvégezték a sürgős beavatkozásokat, így a turisztikai és termelési tevékenység is biztonságosra vált. Hozzátette, hogy kisebb szivárgások még mindig vannak, de azok nem befolyásolják a súbánya tevékenységét. Végül az időjárásról. Kevés felhő, sok napsütés várható, a nap nagy részében csapadék nem valószínű, de késő délutáni esti órákban nyugaton, északnyugaton egy közelgő gyenge hidegfront hatására már kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A déli, délnyugati szelet a Dunántúlon élénk, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet délutánra már 24 és 30 fok közé emelkedik. Híreinket hallották.
A nap verse.
Illyés Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. És ott vénül meg, ott lesz halott. És örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Illyés Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Illyés Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő édesanyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népírók mozgalmának egyik vezető személyisége volt. 1937-től a Nyugat társszerkesztője. Annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője lett. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták. Később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol is számos kitüntetéssel ismerték el. Illyés Gyula 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Thank you. Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. június 14-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban felidézzük Ternyák Csaba egri érsek tanévzáró Te Deumon mondott tanítását, majd az adás második felében pedig Boldog Scheffler János életéről szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Június 12-én tartották az egri főegyházmegye tanévzáró Te Deumát a közelmúltban egyben nyitott, teljes belső díszében pompázó egri bazilikában. Ez alkalommal szentelték fel az új oltárt is. Műsorunkban Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédét hallják.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus az utolsó vacsora asztalánál adta ezt a parancsot apostolainak. Az átváltoztatás szavai azóta a világ szinte minden nyelvén, nap mint nap, sok felszentelt pap szájából elhangzanak, akik Jézus parancsának hűségesen engedelmeskednek. Amikor szentmisét mutatnak be, akkor engedelmeskednek leginkább. A mai evangélium lélekben elvezet bennünket az utolsó vacsora termébe. A jelenlévő paptestvérekkel együtt rövidesen megismételjük Jézus szavait a kenyér és a bor felett. Ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Az átváltoztatás szavai után a kenyér Krisztus teste, és a bor Krisztus vére lesz. Ez az átváltozás hitünk misztériumának foglalata, szent titka. Mindez az oltár asztalánál történik. Ma ennél az új oltárnál, amelyet ebben a szentmisében fogok felszentelni. Ez az első szentmise, amelyet ennél az új oltárnál és a napokban ismét egyben nyitott bazilikában fogok bemutatni. Az oltár mögött központi helyen láthatunk egy magas széket. A rajta látható címer jelzi, hogy ez a püspök széke vagy katedrája. Emiatt a szék miatt nevezzük a püspöki templomokat székesegyháznak, vagy más néven katedrálisnak. Az én szívem is örömmel és nagy hálával van tele Isten iránt, hogy megadta ezt a mai napot. Istennek legyen hála, az embereknek pedig köszönet. Nagyon sokan dolgoztunk együtt azért, hogy közel 5 év felújítás után ma erre az oltárszentelésre sor kerülhessen. A régi oltárt a felújítás során le kellett bontani, visszaállítására pedig nem volt lehetőség. A szentelés során Szent Magnusnak és Severusnak ugyanazokat az erekjéit fogom elhelyezni az új oltárban, amelyeket 1968-ban elődöm Brezanóci Pál érsek úr helyezett el. Az új oltár és ambó mind anyagában, mind stílusában illeszkedik ehhez a csodálatos szószékhez, amelyik szintén a Brács szigetéről való márványból való. Az anyagnak és a formának ez az egysége szépen kifejezésre juttatja, hogy a Szentmisében Isten nem csak az eukarisztia asztaláról, hanem igéjének asztaláról is táplál minket. A templomot az oltár teszi templommá, amely minden templom központja. Nélküle a templom csak imaház lenne. Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szentmisében. Az oltár magát Krisztust szimbolizálja. Ha bármelyik templom oltárára nézünk, Jézus Krisztus és az ő áldozata jut eszünkbe. Erről tanít a húsvéti szentmise prefáció imádsága, amikor így valla feltámadt Krisztusról: ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. Igen, ő az Isten báránya, aki bűneinkért meghalt, de Isten megigazulásunkért feltámasztotta és jobbjára ültette, hogy helyet készítsen nekünk örök országában. Kedves diákok, azért jöttünk ma össze az Egri Főegyházmegye minden szegletéből, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt tanévért. Itt vagytok minden egyházmegyei fenntartású intézményünkből és tagintézményünkből ugyanúgy, mint az egyházmegye területén lévő más katolikus egyházi fenntartók iskoláiból. Összesen közel 100 iskolából, vagy talán többből is. Büszkék vagyunk rátok, akik tanulmányokban, hűségben, templomi szolgálatban, vagy éppen a sport területén kiemelkedőek vagytok. Szívből gratulálok sikereitekhez, és köszönöm nektek és tanáraitoknak az elvégzett munkát. A mai szentmise után oklevelet és ajándékot fogok átnyújtani nektek köszönetem jeleként. Hálásan köszönöm azoknak a paptestvéreknek a szolgálatát is, akik ezekben az iskolákban a lelki vezetést biztosítják. Ma adjunk hálát Istennek, és mondjunk köszönetet mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukkal nem csak intézményükre hoztak dicsőséget, hanem egyházunknak is büszkeségei, és hozzájárulnak hazánk felemelkedéséhez. Kedves diákok, erősítsen meg benneteket ez a mai ünnep Urunk Jézus Krisztus iránti elkötelezettségetekben, hozzávaló hűségetekben. Gyakran imádkozzatok, gyakran találkozzatok vele az iskolakápolnában, és otthoni egyházközségetek templomában is. Főszékes egyházunknak, az Egri Bazilikának homlokzatán olvasható latin nyelvű felirat nem csak ebbe a templomba hív benneteket, hiszen ő otthon van minden templomban, amelynek oltárán megújul a keresztáldozat. Arra hív: venite adoremus dominum, ami annyit tesz: jöjjetek, imádjuk az Urat. Imádjuk őt a szentmisében, imádjuk a csendes szentségimádáson, imádjuk egy egyszerű templomlátogatás során, amikor néhány csendes percet találunk az imádságra, és kérjük őt, hogy alakítson bennünket napról napra saját képére és hasonlatosságára. Az az átváltozás, ami minden szentmisében az oltáron megtörténik, egyben emlékeztet bennünket arra az átváltozásra, amely bennünk is végbe megy a hit által, amely nem egy pillanat alatt, mint a szentmisében, hanem egész életünk folyamán formál és alakít bennünket. Helyezzük életünket Jézus kezébe, és kérjük tőle, hogy miként a kenyeret és a bort, úgy bennünket is változtasson át. Tegyen egyre hűségesebb, egyre bátrabb, hozzá egyre inkább ragaszkodó tanítványokká. Amen.
Thank you.
Adásunk második felében Boldog Scheffler Jánosról hallanak.
Budapestről köszöntöm a hallgatókat, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáról, abból az alkalomból, hogy missziós évet hirdetett dr. Osztiel Zoltán plébános. Minden hónapban megemlékeznek egy boldogról és egy szentről. Májusban Scheffler Jánosról emlékeznek meg, ő püspök volt és vértanú halált halt. 1887-ben született a romániai Kálmándon, ez Szatmár megyében van, és szintén Romániában hunyt el, Jilavában, ez Bukaresthez van közel. Szegény vallásos szülők gyermekeként nevelkedett, általános iskolás korában került közel a valláshoz, rendszeresen járt templomban. Az atyák segítették ahhoz, hogy iskolába járhasson, a sekrestyésnél lakott, és a jezsuiták biztosították az étkeztetését. Nagy tehetsége hamar kiderült, 6. osztályos gimnazista korában már elhatározta, hogy pap lesz. Végül a Budapesti Tudományegyetemen tanult, és 1910-ben pappá szentelték. Mit kell tudni a további életéről?
Különösen fontos itt nálunk most a belvárosi főplébánián, de mindenkinek, aki imádság embere, hogy részt vett 3 nemzetközi eukarisztikus kongresszuson is. Az, hogy az eukarisztikus kongresszust mi is átélhettük itt Magyarországon, ez segít abban, hogy átérezzük, milyen forrása ez az ő számára is, és egészen ami elkísérte őt a vértanúság, és ez milyen forrása mi életünkben is, milyen forrás volt az eukarisztikus év. Ezért is választottuk tőle a mondatot, szeress imádkozni lélekben és igazságban. Az, hogy lélekben és igazságban kell imádni az Istent, ez Jézustól származik, és ő ezt ilyen módon magáévá tette, egyrészt saját maga imádkozó ember, másrészt pedig ezt a figyelmeztetést hagyta örökül az övéire. Tudjuk nagyon jól, hogy különös gondja volt a szerzetesek és a papoknak, az atyáknak a nevelésére, lelki nevelésére vonatkozóan. Különös gonddal figyelt arra, hogy fölkészítse őket akár a vértanúság vállalására is. Tehát tudták abban az időben a főpásztorok, tudták az atyák, hogy aki egyházi pályára lép, vagy elfogadja Jóistennek a hívását, és igent mond rá, ezzel igent mond a vértanúság lehetőségére is. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, hiszen a kezdeti időkben is, az egyház első évszázadaiban, és sokszor a történelmünk folyamán, jelesen a kommunista diktatúra és a fasiszta diktatúra idejében is, az egyházi hivatás egyet jelentett a vértanúság lehetőségével. És ők, akiket ünneplünk így hónapról hónapra, és akiknek az élete ott van végig mindenhol, akár az anyaországban, de az elcsatolt területeken, mint egy harapófogóba fogva az anyaországot is, minden területen ott vannak azok a vértanú főpásztorok, papok, szerzetesek, hívek sokasága, akik bizonyították az istentelen rendszereknek az embergyűlölő mi voltját. Tehát szeress imádkozni lélekben és igazságban. Vegyük ezt mindjárt az elején olyan üzenetként, amely Scheffler Jánostól származik. Mit jelent az, hogy lélekben és igazságban imádni? Azt jelenti, amit a Szent Háromság titkában vallunk, igazság Krisztus maga, de én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja saját magáról. Tehát rajta keresztül járulunk az Atya színe elé imádó hódolattal, nem véletlen az imádságainkban Krisztus, ami Urunk által. Az igazságnak ő van a birtokában, hiszen ő látta az Atyát, és tőle jött. Tehát rajta keresztül ismerhetjük meg az igaz Istent, az élő Istent, és lélekben kell imádni, ami azt jelenti, hogy a Szent Lélek, most pünkösd közelségében vagyunk azért, ennek az ihlete és az igézete az még elevenen él bennünk, kell, hogy az év folyamán egyébként továbbra is, de hogy a szeretet köteléke a Szent Lélek, Szent Háromságon belül is, és nekünk is ezen a köteléken keresztül kell kapcsolódnunk, Krisztus, ami Urunk, által az Atyához, az élő Istenhez. Így kell tehát imádkoznunk, és a keresztény imádságnak a legsajátosabb vonását akarjuk megnevezni vagy fölismerni, akkor az minden bizonnyal a Szent Háromsághoz kapcsolódik. Nagyon sokat írt, tehát azzal, hogy a papnevelést, a szerzetesek lelki nevelését középpontba állította, mindjárt fiatal teológiai tanárként és jogász doktorként, rengeteg írást, elmélkedést hagyott ránk, hittankönyvek sorozatát, egy 4 kötetes elmélkedéseket az evangéliumról, mindjárt eszembe jött Prohászka Ottokárnak az Elmélkedések az evangéliumról című kötete, és nagyon sok értékes a hivatás gondozást támogató, a papságról szóló elmélkedést, a szentségekről szóló, kegyelemtanról szóló, Jézus valóságos jelenlétét a szent misében, szent áldozásban, mint életforrást dolgozta föl, és erről elmélkedett. Későbbiek folyamán nagyon megrendítő az ő püspöki szolgálata egyik lépése, vagy állomása. Ki akarta nevezni, illetve ki is nevezte őt a szentszék győri püspöknek, ám ő kérte azt, hogy hadd maradjon az ő szeretett egyházában, egyház megyéjében, jelesen a szatmári nagyváradi püspökségről van szó, amelynek ő, mint jó pásztora maradt hivatalában, és a Szent Atya 12. Pius pápa meghallgatta az ő kérését, hogy ugyan a kinevezés az megérkezett, az elment Rómából, hogy győri püspök, egyházmegyei püspök legyen, de kérte, hogyha természetesen engedelmességgel, hogyha lehetséges, akkor maradjon ott. Lelkületének további sarkpontja a 2 szent szív tisztelete, az Úr Jézus szent szívének, illetve a boldogságos Szűzanya szent szívének a tisztelete. Ez volt az erőforrás akkor is, amikor már konkrétan szembesülnie kellett a román és kommunista diktatúra szörnyű terrorjával. Fölmondta a román kormány a állam szentszékkel kötött konkordátumát, tehát a szerződését, és ezzel nyilvánvalóan olyan helyzetbe taszította a román főpásztorokat, az erdélyi magyar, de Romániához csatolt területeknek a főpásztorait, akik nyilvánvalóan kellett, hogy ezen keresztül konfrontálódjanak a hatóságokkal. Külön a szenvedéseit fokozta az, hogy a környezetében lévőket is, a támaszait, segítségeit is, 2 szolgálattevőt is, püspöki tanácsosát és püspöki titkárát is lefogták, bebörtönözték és meghurcolták. Nyilvánvalóan neki külön is lelki szenvedést okozott. És hát aztán végül ő is sorra került. Természetesen Rómától függetleníteni akarta a hatóság Erdélyben egyedülinek elismert egyházmegyét, a Mártonáron püspök úr helyére akarták őt helyezni, a gyulafehérvári egyházmegyét, és természetesen ő ezt nem vállalta. Nem vállalta ezt a megalázó és megalkuvó pozíciót, hogy Mártonáron helyét foglalja el az Erdélyben egyesített gyulafehérvári egyházmegye élén. Ezzel pedig nyilvánvalóan aláírta a halálos ítéletét, ezután bebörtönözték. Jó belegondolni egyébként abba, hogy hogyan is szenvedtek ezek a vértanú papjaink, szerzeteseink, püspökök és hívek. Egy föld alatti börtönbe zárták őt. Ezt többször elgondoltam, hogy milyen lenne az, amikor 2 fal közé úgy beszorítva bezárnának egy föld alatti bunkerbe. Az ember elgondolja saját magát, a helyébe képzeli, akkor tudja meg igazán, hogy micsoda lelki erő volt ezekben a valóban krisztusi emberekben és főpásztorokban, akik ezt végig csinálták, méghozzá épésszel, ép lélekkel, erős lélekkel és hűséggel Jézus és a rájuk bízottak iránt. Hát ez a kínzás, amivel végül is halálra kínozták őt ott a börtönben, egészen embertelen körülmények között agyonverték, ez az igazság, és ő mindenben kereste Isten akaratának a fölismerését, és tudta, hogy ez az ő akarata, amit neki most itt be kell töltenie, hiszen a történelmi követelmény vagy kényszer ezt írta elő neki. Így vált vértanúvá, és ezt újra és újra szeretném elmondani minden alkalommal, hogy nem azért lett szent, mert vértanú lett, hanem mert szent volt, ezért jutott el odáig egy úton, hogy a vértanúságot is, annak a győzelmi koronáját is koszorúját is megkapja. Mi ugye másképpen értékeljük a vértanúságot, vagy a halált is ezek között a körülmények között, mint az, akinek nincsen Krisztusa, vagy nincs az örök életbe vetett hite. A szentsége az, amelyik egy úton vezette őt is, aminek a megkoronázása és végállomása lett az ő vértanúsága.
Őt egy jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sírhelyét, és 1965-ben utitáskájába elvitte Szatmárnémetibe, és ott a Székesegyházba lelt végső nyughelyre. 2010-ben avatták boldoggá a Szatmárnémeti Székesegyházban.
Még egy mozzanatot emeljünk ki az ő életéből, szolgálatából. Jelesen azt a szociális érzékenységet, amellyel odaállt az üldözöttek mellé, akkor, amikor főként a zsidókat próbálták gyűjtőtáborba hurcolni, és hurcolták is őket gyűjtőtáborokba, és akkor megpróbált mindent megtett emberileg, amit lehetséges, hogy megmentse őket. Ez nem sikerült, ez mutatja megint csak a diktatúra embertelenségét, de ő minden esetre vállalva mindent, kockázatát megpróbálkozott ezzel. Kipróbálta kimenteni az SS által erőszakkal elhurcolt papjait is, és ezzel a teljes szolidaritással, valódi szolidaritással élt együtt az üldözöttekkel, lett légyen a zsidó, vagy saját papjai, vagy éppen a hívek közösségéből, akiket elért az üldözés.
1944. szeptember 15-én vonultak be Szatmárnémetibe a szovjet csapatok, és akkor kiállt eléjük. Védte volna a nőket és a férfiakat, mindenkit, de sokat nem tehetett.
Mennyire nyilvánvalóak a párhuzamok? Ki az, aki hasonló módon tett, amikor a szovjet csapatok bevonultak és védte az asszonyokat, gyermekeket, az ártatlanokat? Hát természetesen Apor Vilmos győri püspök. Pontosan ugyanez a helyzet, pontosan ugyanez a vértanúságnak a körülménye, vagy az egyik körülménye legalábbis. Tehát föl tudjuk ismerni ezekben a vértanú szentjeinkben a közös vonást, mind az üldözés, mert hiszen ezek a diktatúrák hasonló szerkezetűek, és hasonló módszerrel, stílussal élnek, tehát föl tudjuk ismerni mind a körülményekben a közös vonásokat, mind pedig az ő lelkületükben és helytállásukban ugyanazokat a vonásokat.
Ő fiatalokat is tanított, sokáig volt a Szatmárnémeti Katolikus Gimnázium tanára, Kolozsvári Egyetem egyházjogi tanszékének a vezetője, tehát kihasználták a pedagógiai képességét, és bevetették a tanítás terén is.
Igen, említettük már, és a horizont az nyilvánvalóan sokkal tágasabb, sokkal messzebb látó az a profétai tekintet, amivel ezek a szentjeink, ők rendelkeztek. Jelesen a következő nemzedéknek a nevelése, a lelki fejlődésének az előmozdítása, ez is felfedezhető mindegyiküknél. És hát nyilván több is közülük tanár, teológiai tanár, vagy a kispapoknak a nevelője, vagy hittanár. És hát ő is ezek közé tartozik, ezért is a Felnőttek Katekizmusa című munkája több kötete megjelent, és ez egy alapvető mű volt a felnőtt képzés, világnézet és lelki nevelés területén. De hasonló módon említettük már a kispap neveléssel és a pap címen megjelent kötetét, amely azzal a mottóval kínál útmutatást a papnevelő intézetekben, a jelölteknek vagy a szerzeteseknek, hogy atyám, szenteld meg őket az igazságban. Ez az a mottó, amit választott, és amivel útra indította az ő tanítványait az egyházi szolgálatra.
Mi volt a jelmondata, lehet tudni?
Több is volt olyan mottó, ami meghatározta az ő lelkületét. Többek között 10. Pius pápának a mondatát választotta, mindent megújítani Krisztusban. És hát tudjuk, hogy éppen a fiatalokkal kapcsolatos tevékenysége volt ennek az egyik záloga, illetve megnyilvánulása, tehát mindent megújítani Krisztusban egy olyan körülmények között, ahol éppenséggel nem a megújulás körülményei vagy feltételei mutatkoztak, hanem éppenséggel a szörnyű pusztításnak és embertelenségnek a közege vette őket körül. Ebben benne van az a keresztény remény, hogy mégis erre a mondatra tudott gondolni ezek között a körülmények között. benne volt az a remény, hogy egyrészt csak Jézusban van igazi megújulás, és ma is igaz ez, hogy a világ nem tud megújulni. Egyre mélyebbre taszítja saját magát az istentelenségben, a háborúban, az önzésben, az individualizmusban, a liberalizmusban, egyre mélyebbre taszítja saját magát. És ezek között a körülmények között látszik, hogy nincs emberi megoldás valójában. Tehát nem tudjuk saját magunkat a saját hajunknál fogva a gödörből kirángatni, vagy a mocsárból kihúzni. Csak is Krisztus az, akiben megújulhat minden, és nem a saját erőnkre hagyatkozhatunk, hanem Jézusra. Viszont vele meg bármire képesek vagyunk, és ő bármire képes, vagyis ha Isten velünk, akkor ki ellenünk, és ezt élték ők át nagyon konkrétan és nagyon hitelesen és életszerűen. Ez nem maradt egy írott malaszt, vagy egy üres szó, vagy egy jelmondat, hanem ezt ők nagyon mélyen egzisztenciálisan át tudták élni. Itt eszünkbe kell, hogy jusson a Jézus hegyi beszédjének az utolsó képe, a sziklára épített háznak a hasonlata, hogy a saját magunkban bízunk, vagy azt reméljük, amire a saját erőfeszítésünkből futja, akkor mindennek vége. Tapasztaljuk saját egyéni, ha őszinték vagyunk lelki életünkben, vagy tapasztalatunkban, és tapasztaljuk, és látjuk ezt a társadalmi dimenzióban is. Tehát ha viszont Jézusra építő, az ő erejére, az ő útmutatására, az ő lelkének az ihletére és indítatására, akkor viszont bármi lehetségessé válik. A lehetetlenségek közepette lehetséges, ez a kereszténységünknek az egyik leglényegesebb vonása. Tehát a képtelenségek, a lehetetlenségek közötti lehetőségek sora. És hát ezt élték át ők is. A másik fontos motto, mint egy az ő számára, a Szent Ágostontól származik, méghozzá a De Civitate Dei című művéből, tehát az Isten városa című művéből, és az idézet így hangzik. Ott időzünk és látunk majd, látunk és szeretünk, szeretünk és dicsőítünk. Íme mi lesz végül vég nélkül? Mert mi más a vég célunk, ha nem eljutni az országba, amelynek nincs vége. És ez megint összecseng azzal, amit az imént is mondtunk, hogy a végső célt, amit Isten ajándékoz nekünk, szemlélve visszafelé tud erőt meríteni abból, amit most itt át kell élnie, vagy amiben most itt helyt kell állnia. Ez egyébként jellemzi az egész keresztény szemléletet, különösen gondoljunk például Jelenések könyvére. Erről azért szeretnék beszélni, mert egyre többet hallunk ilyet a hívek köréből is, ilyen fölvetéseket, hogy lám a Jelenések könyvében konkrétan, dátumszerűen körülményeket megjelölve ott van, hogy mi történik napjainkban. Tehát itt van a vég. Ez nem igaz, ez téves fölfogás, hamis biblia magyarázat. Ez soha nem volt az egyháznak a sajátja, hanem ellenkezőleg az ősegyház üldöztetése közepette, tehát amit átéltek üldöztetést a fiatal keresztény közösség tagjai, ők merítettek erőt abból, akkor az üldözések közepette a helytálláshoz, merítettek erőt abból, hogy szemlélték a beteljesedést, ahogy Szent Ágoston a Isten városában szemléli, mert mi más a mi végcélunk, ha nem eljutni az országba, amelynek nincs vége. A beteljesedés szemlélésével nyer erőt itt és most a helytálláshoz. Hiszen ha van cél, van végső cél, akkor érdemes végigjárni az utat. Ha nincs végső cél, akkor szánalomra méltóak vagyunk, hiszen milyen ember az, aki úton van, csak éppen az útnak nincsen célja. Akkor nem éri meg egy lépést sem tenni tovább. Na hát így van ez az egész életünkkel, és nyilvánvalóan ezt tükrözi Scheffler Jánosnak ez a ragaszkodása Ágoston ezen látomásához. Szentjeink látomásban látták, látják az Isten országát, látják Isten városát, a mennyei Jeruzsálemet, amely a mi hazánk és végső célunk. És ez a célnak ez a szemlélése az, amelyik igazán erőt adott nekik ahhoz, hogy bármi történjék is velük abban hely tudjanak állni Krisztussal közösségben.
A május 17-i emléknapon milyen előadásokat tartottak, illetve hogyan emlékeztek meg Scheffler Jánosról itt a főplébánián?
Mint ahogy mindig, ott kitettük a az Ambó, tehát az ige hirdetés helye mellé, rögtön az Ambó mellé az ő képét, egy nagy kép formájában, kinagyított kép formájában, hiszen ők tanítanak, ő is személy szerint, és a többi szentek is mind tanítanak, a tanításnak a helye ugye az Ambó, az olvasó állvány, és ők is így tanítanak. A liturgikus megemlékezéssel természetesen mindegyikükről ő róla is megemlékeztünk, tehát ünnepi szentmisét mutattunk be, vesperást imádkoztunk, zarándoklatot tartunk minden szent tiszteletével kapcsolatban, ahol Budapest területén legalábbis van olyan neki szentelt, neki dedikált templom, ott azt a templomot meglátogatjuk, és mindig van előadás, vele kapcsolatban is, van előadás és van filmvetítés. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, a filmvetítést, róla is készült egy film, és ennek a vetítésére kerül majd sor.
Milyen filmet fognak vetíteni?
Május 29-én szerdán, nem ez a lényeg, vetítjük le majd a róla szóló filmet, amelynek ez a mottója, címe Szatmár vértanú püspöke. Nagyon érdekes az, és szeretném erre külön fölhívni a lelkipásztoroknak, vagy a híveknek a figyelmét, vagy a keresztény közösségeknek a figyelmét, hogy nagyon sok szentünknek, amikhozzá a közelmúlt boldoggá szenté avatott hőseinknek, példaképeinknek, szentjeinknek az életéről készült film. Érdemes ezeket megtekinteni, mert hiszen az ember ugye azért a képekben sokkal inkább él és gondolkodik, tehát a képi világ az képes jobban megragadni az embert, mint csak egy előadás vagy egy szó. Úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe a Scheffler János püspökről készült filmet is.
A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián voltunk, és dr. Osztiel Zoltán plébánossal beszélgettünk abból az alkalommal, hogy Scheffler János emléknapot tartottak május 17-én, és még május 29-én is fognak róla beszélni, filmet vetíteni. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András és a riporter Császi Erzsébet nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a